Nos, kollégák, kellemes délutánt kívánok mindenkinek a mai szabályzástechnika előadás alkalmából. Ugye ez a 11. ilyen előadás ebben a fél évben, és a mai alkalommal a identifikációról lesz szó. Az identifikációnak egy speciális fajtáját fogjuk vizsgálni, ez a parametrikus identifikációja lesz ezeknek a rendszereknek. Készhez kaptam az OHV-kat, nagyon sok tanulságos megjegyzés volt bennük. Az egyik ilyen írásos megjegyzés, amit kaptam, az úgy szólt, hogy hát mindez nagyon szép, hogy ilyen átviteli függvényekből, állapotegyenletekből tervezünk mindenféle szabályzókat. Na de hát, hogyha van egy motor, akkor azt hogyan szabályozzuk? Tehát ott van előttünk egy motor, annak a méréseiből, hogy lesz átviteli függvényből, hogy lesz szabályozó. Tulajdonképpen ezt a kérdést megpróbálom a mai alkalommal tisztázni, megmutatni, hogy ez lehetséges. Hiszen ez egyfajta fehér folt volt eddig, hogy hát rendben van, ugye az, amiből mi kiindulunk, amikor a szabályzót tervezzük, az valami fajta modell, legyen az átviteli függvény, legyen az valamilyen állapotegyenlet, vagy esetleg egy lineáris differenciál egyenlet, vagy ugyanez diszkrét időben. Hogyan köthetünk össze egy ilyen átviteli függvényt a valósággal, és tettem is ilyen kósza ígéreteket korábban, hogy hát ez, erről valamikor szó lesz. Ez az az előadás, amikor erről szót szeretnék ejteni. Kezdjük megint csak az előző részek tartalmával. Nagyon gyorsan át tudok ezen ugrani, tulajdonképpen csak annyit villantanék fel, hogy mennyi mindent tudnánk csinálni, hogyha meg lenne ez a bizonyos modellünk, akkor tudnánk ilyen visszacsatolást tervezni, ami a kívánt irányba módosítja a szakasz dinamikáját, hogy zárt körben a megfelelő viselkedés következzen be. Csomó mindent tudunk előállítani, módosítani, az előírásoknak megfelelően befolyásolni. Nyilván a stabilitás az nagyon fontos, a tranziensek minősége nagyon fontos, el tudjuk nyomni a zajt, és így tovább, ezt mind be tudjuk állítani. A leghagyományosabb elrendezés az a soros PID szabályzónk volt, ezt megtanultuk méretezni, ennek a mintavételes verzióját is megtanultuk méretezni. Tanultunk még Smith-prediktorról, két szabadságfokú szabályzóról, véges beállásbiztosító szabályzóról és állapotteres szabályzóról is. Hát a mai alkalommal én úgy terveztem, hogy ilyen rövid leszek, ami a visszatekintést illeti, hogy minél több idő jusson erre az identifikációs problémára. Nézzünk meg egy robotot, amelyik 6 motor hajt, ez egy 6 szabadság furogott, és a végére ültettek egy úriembert. Ez az ABB nevű cégnek a robotja. Ez az egyik legnagyobb teherbírású berendezés. Ez egy ilyen embernyi tömeget centiméteres pontossággal képes pozícionálni. Ugye jól látszik, hogy hogyan működik. Egy nyílt kinematikai láncban különböző csuklókat forgatnak elektromos motorok. Olyan elektromos motorok, amiknek megpróbáltuk a fizika alapján mi is felírni az egyenleteit. És hát a legutolsó úgynevezett szegmensen, merev test darabon helyezkedik el, hát az a ülés, amiben beszíjazásra került ez a kolléga. Itt viszonylag lassan mozog a robot, tehát az ő teljesítménye, vagy a motorok nyomatékai az ennél nagyobb gyorsulásokat is megengednének, de nyilván hát tekintettel kell lenni arra az úriemberre is, aki most visszaérkezett a kiindulási pontjára. Egy ilyen robotot általában úgy tudunk irányítani, hogy tengelyenként végzünk szabályozást. Tehát ezt az illusztratív példát szeretném egy kicsit tovább bővíteni. ezzel is elhelyezve egy kicsit azt, amit ebben a fél évben tanulunk. Ez az illusztráció ennek az ABB-nek az úgynevezett IRB 2000-es robotjára készül. 2000-es ez a munkatér nagyságára utal, mekkora területen tud ez a robot munkát végezni. Ugye ez egy 6 szabadságfokú rendszer. Amit mi irányítani szeretnénk, az a robot. Ugye a robot minden egyes úgynevezett csuklójának vagy tengelyének adott időpillanatban van valamilyen pozíciója. Ezek a tengelyek. Minden egyes ilyen tengely pályáját mi szeretnénk szabályozni. Most azt a architektúrát fogjuk tekinteni, amikor egy szabályzó tervezünk egy tengelyhez. Ez egy decentralizált irányítás, tehát minden egyes tengelyhez külön-külön tervezzük a szabályzót. Legyen a U1 az egyes tengelyhez tartozó bemenet, ő akkor nyilván az egyes tengelyről kapja meg a visszacsatolását, és ez mondjuk egy PID szabályzó, amelyik az egyes tengely ilyen dolgozik, és teljesen hasonló PID szabályzók vannak a további tengelyeken is. Ez tehát az egyes tengely alapjele. Ahhoz, hogy összetetten egy adott ív mentén tudja ez a robot persze mozgatni ezt az úriembert, akit a végére kötöztünk, ahhoz neki szüksége van egy olyan tervezőre, amelyik a munkatérben három dimenzióban leírt pályát lefordítja arra, hogy melyik időpillanatban, melyik csuklónak milyen helyzetben kell állnia. Ezt a robotoknál a pályatervezőnek hívjuk. És mindebből, amit mi eddig elsajátítottunk, az nem volt más, mint az ilyen egyszerű, egy úgynevezett egyváltozós rendszerek esetében a szabályzónak a megtervezés. És még itt is vannak, ugye, ahogy elmondtam, hiányosságaink, hiszen ezt is csak akkor tudjuk eltervezni, akkor tudjuk megtervezni, hogyha rendelkezésünkre áll az adott szakasznak a modellje. Tehát ez az alap probléma, amivel itt szembe kell állnunk, az az, hogy a szabályzó tervezésehez szükség van ehhez a bizonyos modell. Megcsinálhatnánk azt, hogy direkt, úgynevezett direkt adaptív szabályzást használunk, akinek egyáltalán nincs szüksége modellre, ő csak a kimenetet nézi és valahogy beavatkozik. Ebben a fél évben mi ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk, és ezt a jó szokásunkat meg fogjuk őrizni a továbbiakban is. Mi ebben a fél évben ezzel a másik eljárással foglalkoztunk. Először megalkodunk egy modellt, és utána arra tervezünk egy szabályzót. És most a modell megalkotásával kell foglalkoznunk, ezt kell a mai alkalommal megoldani. Tehát a problémánk az az, hogyha ezt a bizonyos robotot tekintjük, amelyhez ezt a szabályzót meg szeretnénk tervezni egyelőre csak az egyik tengelyre, hogy hogyan jutunk el ebbe a szituációba, ahol itt ebbe a dobozba egy átviteli függvényt tudunk beilleszteni. Ezt szeretnénk a mai alkalommal tisztázni. Nagyon röviden, amivel én kezdeni szeretném, az, hogy megmutatom, hogy ez az út, ez létezik, erre számítási eszközök vannak, amelyek például a MATLABban is kódolásra kerültek. Megmutatom, hogy ezt hogyan kell használni, és a végeredmény egy átviteli függvény lesz. És utána már remélem, hogy elhiszik nekem, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni, akkor már belebonyolódhatunk abba a háttérbe, azokba a lépésekbe, amik lezajlanak itt a folyamat során. Tehát a következő elemekre lesz szükségünk, tehát az alapprobléma az a következő lesz. Szükségünk lesz mérésekre. A mérések végrehajtásának az ügyes és szakszerű kivitelezésével nem ez a tárgy foglalkozik, ugyebár, tehát azt feltételezhetem, hogy azt, hogy hogyan kell ügyesen mérni, ott milyen csapdákat hogyan kell kikerülni, azt már tudják egy másik tárgy keretében. Amivel én foglalkozni fogok, az a modellillesztés. És amivel eddig tulajdonképpen 10 előadást feltöltöttünk, az ez a másik lépés volt, a szabályzó tervezés, aminek a kimenete ugye egy szabályzó volt. Azt fogjuk kicsit dicsekedve mondani, hogy ezt tudjuk, és ez a kérdés. És most erre szeretnék egy demonstrációt végezni, hogy higgyék el, hogy ez lehetséges, és utána belemegyünk abba, hogy itt ezen a dobozon belül milyen lépéseket kell végrehajtani. Ma délelőttömet arra használtam ki, hogy egy motort, amilyen, hát ha nem is pontosan olyan, mint ami bele van építve ebbe a robotba, de egy annál kisebb motort, ahol méréseket végezzek. Egy ilyen Maxon motorról van szó. Tulajdonképpen nincs is különösebb jelentősége, hogy mit lássuk az ő adatlapját, de mondjuk egyet megnézhetünk. Egy ilyen motoron végeztem méréseket, azt csináltam, hogy különböző áramokat kapcsoltam az ő kapcsaira, és megnéztem, hogy hogyan pörög a motornak a tengely, és ezt megmértem. Hát ezek a mérések rendelkezésre állnak, ezt meg is tudom akkor most mutatni önöknek. Ezeket én be is hoztam a MATLABba, egy input és egy output változónak. Itt van egy input vektor, 3500 mintavételen van, és az output vektoron is 3500 mintavételen van. Tehát a demon belül, amiből kiindulhatok, az ez a két számsort tartalmazó vektor. Ebből szeretnék én egy modellt, egy átviteli függvényt csinálni. Még egyszer, a méréssel kapcsolatos csalafintasságokat, milyen AD-t használunk, milyen DA-t használunk, mekkora mintavételt használhatunk, és így tovább, azt ismertnek tételezzük fel. Tehát a szituáció az az, itt a demon belül, hogy itt van az én motorom, itt van egy UK számhalmazom, és itt van egy YK számhalmazom. Megmutathatom, hogy hogy nézett ki ez a mérés. Így nézett ki a beavatkozójá. Hát ez tulajdonképpen két egymás ellen fordított késletetett egységugrás, ugye, amit itt látni lehet. Tulajdonképpen itt a mértékegységek azok kevéssé érdekesek. És amilyen kimenetet én erre kaptam, bocsánat, az ez. Ez végül is logikus, adtam egy áramot a motor bemenetére, az elkezdett pörögni, utána az áramot visszavettem nullára, ez a pörgés megállt, ennyit forgott a motor. Mondjuk radiánba. Ez történt, ezek a mérések. Itt a vízszintes tengelyen ez a mintavétel sorszámát mutatja. Mindaz, amit most meg fogunk nézni, az a MATLAB egy toolboxában le van programozva, és a MATLAB toolbox az pontosan ezt valósítja meg. Itt bejönnek az adatok, itt megkeletkeznek a modellek. És hogy mit csinál e mögött ez a toolbox, ezt kell most majd elmagyaráznom, de először szeretném megmutatni, hogy hogyan működik. Hiszen arra a kérdésre akarok válaszolni, hogy rendben van, előttem van egy motor, hogy lesz hozzá szabályzó. Időtartományban végeztem méréseket, az input változóba szerepelnek a bemenő, a bemenetre adott jelnek a mintavételei, és az output változóban pedig a kimenetre. Én tudom, hogy a mintavételi periódus idő az 1 millisekundum volt a valóságban is. Tehát ez az, amit a hát ez kicsit szerencsétlen. És most szeretnék illeszteni egy átviteli függvényt erre az adathalmazra. Ennek az átviteli függvénynek, amit illeszteni szeretnék, két részét kell meghatározni. Az egyikben a MATLAB segítséget ad, a másikban nekem a saját elgondolásaimra kell hagyatkozni. Egyrészt meg kell mondanom ennek az átviteli függvénynek a struktúráját. Ez alatt azt értem, hogy hanyadfokú a számláló, hanyadfokú a nevező, van-e benne integrátor, van-e ebben késleltetés. Másrészt meg kell mondanom, és ezt már nem nekem kell megmondanom szerencsére, a paramétereket is. Ezt majd a MATLAB kiszámolja nekem. A bal oldalon meg tudom mondani, hogy hogyan nézzen ki ez az átviteli függvény. Talán emlékszünk arra, hogy amikor felírtuk ennek a motornak a fizikáját, és a fizikai összefüggések alapján felírtuk az ő átviteli függvényét vagy állapot egyenletét, hogy ebben volt egy integrátor, ami a szögsebesség és a szög elfordulás között teremtett kapcsolatot, és voltak benne időállandó, tehát én is így fogok eljárni. Egy ilyen átviteli függvény formájában keresem a megoldást. Tehát ez valamilyen K per S szer 1 plusz ST. Hát itt P1 indexsel jelöli ezt a MATLAB, legyünk ehhez hűek, ez egy időállandó. Tehát ebben a példában, amik a paraméterek, az ugye a K és a TP1. Jobb oldalon felül látszik is, hogy erről a két paraméterről van szó. És most megkérhetem a MATLABot, hogy akkor legyen kedves kitalálni, hogy milyen paraméterértékek fogják ugyanezekre a bemenetekre a mért kimenetekhez legközelebb eső választ produkálni. Tehát amit valójában én csinálok, az az, hogy úgy visszatérek ide másfajta színekért, hogy erre a modellre ráadjuk ugyanezeket a bemeneteket, megnézzük, hiszen ezt minden egyes kára és TP1 értékre meg tudjuk határozni, hogy ez a modell hogyan válaszol, jelöljük ezt Y kalap K-val, és ezt össze tudjuk hasonlítani. Keletkezik egy hiba. Az az illeszkedés hibája, hogy a modellem milyen jól illeszkedik a valódi mérésekre. Ez egy általános koncepció egyébként, ezt nem csak a szabályzás technikában lehet használni. És valamilyen módszer szerint, és ezt is tisztáznunk kell, úgy változtatom ezeket a paramétereket, hogy ez a hiba a lehető legkisebb legyen. Ez egy algoritmus nyilván, amelyik ezt elvégzi. Ez egy iteratív algoritmus nyilván, amelyik ezt elvégzi. Az iteratív algoritmus valamikor meg fog állni. El is indítottam ezt az iteratív algoritmust. itt valami a... Elnézést kérek, mintha a kivetítő máshova küldeni az ábrákat. Hát, ha most több szerencsém lesz. Valamivel több szerencsém van. Itt látható az eredmény. Két darab görbét látunk a bal oldalon, a jobb oldalon pedig egy szám. Ez a szám 97,12. A két görbe az a következő. A fekete görbe, higgyék el nekem, ez az, ami a mérési adatainkból kijött. A kék görbe pedig az algoritmusunk végén kijött K és TP1 értékek mellett, a modellünk által produkált kimenet, az a szám, ami pedig itt a jobb oldalt fent látható, ez nem más, mint az illeszkedés jósága. Ha ez 100 lenne, az azt jelenti, hogy 100%-os az illeszkedés. Tehát itt lezajlott egy folyamat, amit az előadás hátralévő részében részletesebben is el kell magyaráznom, és aminek az eredményeképpen megkaptunk mi valamilyen K értékeket, meg is nézhetjük, hogy ezek micsodák. Ő szerinte a K az 51, és a TP1 az pedig 0,22. Ezzel már egy olyan modellt kaptunk, egy olyan átviteli függvényt, amihez tudunk szabályzót tervezni, ezt átalakíthatjuk állapotteresre is, bármelyik szabályzó tervezési eljárásunkat bevethetjük. Oké? Tehát ez valóban lehetséges, ha megvan ez a K és megvan ez a TP1. Azt nyilván mi döntjük el, hogy egy adott modell struktúrához tartozó illeszkedést, azt elfogadunk-e vagy sem. Nem tanácsos vélhetően elfogadni egy olyan illeszkedést, egy modell struktúrára, ami mondjuk 10%-os, hiszen az vélhetően nem írja le igazán a valódi rendszerünknek a működését. Ez már egy olyan illeszkedés, ez a 97%, ha jól emlékszem, amelyik elfogadhatónak tekinthető. Tehát ugye itt nyilván most már a valódi rendszerekkel dolgozunk, tehát matematikai egzaktságú egyezéseket viszonylag reménytelen elvárnunk, tehát egyrészt a tapasztalatainkra, meg a kollégáink tapasztalatainkra kell majd hallgatni. 94 százalékos ugye ez a bizonyos illeszkedés. Tehát remélem, hogy ezek után kollégák elhiszik nekem, hogy ez a folyamat, ami a modellillesztés jelenti, ez kivitelezhető. És most már csak azt kell tisztáznunk, hogy milyen lépések szükségesek a modellilleszkedéshez. És hát azért kellett ezt az elején elmondanom, mert én attól tartottam, hogyha hirtelen beleveszek itt a részletekbe, akkor visszatérek a tartalomjegyzékhez, akkor ezek kissé ijesztőek hatnak majd az adott lépések. Ugyanis először is majd tisztáznunk kell, hogy milyen operátor halmaz közül választjuk ki azt, amit modellnek fogunk tekinteni. Azt fogjuk gondolni, hogy annak az oka, hogy a modellünk nem fog pontosan sose a valóságra illeszkedni, az, hogy a méréseink zajokkal terheltek. Ez azt jelenti, hogy stohasztikus jelekkel és folyamatokkal kell dolgoznunk. Kénytelen vagyok átismételni néhány fogalmat, amit onnan erednek, hiszen ez azt jelenti, hogy minden egyes kimeneten mért változó, az olyan, hogy nem csak az UK hatására keletkezik, hanem valamilyen általunk az adott pillanatban ismeretlen értékű, de bizonyos statisztikai jellemzőit tekintve ismert zaj realizációja miatt jön létre. Tehát az YK-k is valójában valószínűségi változók lesznek minden egyes időpillanatban. Ha ezeknek a sorozatát tekintjük, akkor ez egy stohasztikus folyamat, és az ilyen folyamatokról különböző jellemzőket lehet mondani, stacionárius, nem stacionárius. Ugye ez a matematika A4 című tárgyból vélhetően ismerős, tehát ezt itt fel kell tudnunk használni. Nyilván akkor vizsgálhatjuk azt is, hogy itt az egyes kimenetek, mint valószínűségi változók, realizációi, hogyan korrelálnak egymással, ezt is figyelembe kell majd vennünk. Meg kell néznünk majd, hogy milyen ilyen operátorokból felépített rendszermodelleket fogadunk el itt a modellben. És végül azt is tisztáznunk kell, hogy a be és a kimenet közötti számítási szabályból hogyan vesszük ki az ismeretlen zajok értékei. Ehhez egy prediktort kell majd alkalmaznunk, és végezetül azt is tisztáznunk kell majd, hogy ennek a átvitelnek, vagy rendszermodellnek, ha úgy tetszik, amit ide helyezünk, hogyan tudjuk megkapni a paramétereit. Ezt valamilyen numerikus eljárással fogjuk tudni megtenni. Hát ezek lesznek a feladataink. Ezen már túljutottam. Ezen a fólián ennek az identifikációnak a sémáját láthatjuk. Ez tulajdonképpen az a séma, amit én is itt elvégeztem. Rendelkezésünkre áll a rendszer maga, amin a méréseket képesek vagyunk elvégezni. Ennek van egy bemenete. Erre hat valamilyen általunk ismeretlen értékű zaj, és van valamilyen kimenete. E-t nem ismerjük, Y-t és U-t ismerjük, és egy adatgyűjtő számítógép segítségével, aminek a megvalósítására megint ugye nem térek ki, megkapjuk az YK és az UK számsorozatok. Az egész folyamatot persze egy számítógép vezérli. Bizonyos rendszerek esetében nem megengedhető a nyílt hurkú vizsgálat, mert azok a rendszerek labilisak. Itt már a rendszer identifikációjához is az kell, hogy a szabályzó a rendszer körül működjön. Tehát opcionálisan ez az irányítást végző számítógép még ezt a visszacsatolást is realizálja. Amik tehát ismeretlenek a számunkra, az a zaj, a realizációi, illetve hát a rendszer paraméterei, legyen az átviteli függvény vagy állapotteres leírás, de hát mi pontosan ezt szeretnénk meghatározni. Amiből kiindulunk, és ez a valósághoz közel álló eset, az a bemenet és a kimenet mintavételezett értékei. Tehát ez most már nem a demo, hanem a séma. Van a mi rendszerünk, itt van az U, T és az Y, T, meg az E, Végzünk adatgyűjtést. Az adatgyűjtésből ugye az U, K és az Y, K sorozat áll rendelkezésre, és opcionálisan szükség lehet a zárt körű irányításra is, amit egy szabályzó valósít meg. Ez annyira opcionális, hogy a mai alkalommal olyan módszert tekintünk át csak, ahol ilyet nem alkalmazunk. Természetesen a visszacsatolást megvalósító számítógép és az adatgyűjtő számítógép az ugyanaz lehet, ha a számítási kapacitás ezt lehetővé teszi. Általában az adatok feldolgozása az utólag, a mérések után offline történik. Megtervezzük a szabályzót, visszatérünk a rendszerhez, és a megtervezett szabályzót utána beüzemeljük. Vannak ugyanakkor olyan eljárások is, amelyek folyamatosan végzik az identifikációt, és az újonnan identifikált modell alapján maguktól újra tervezik a szabályzót. Ezek az adaptív szabályzóknak egy osztályát képviselik, ezekkel a mai alkalommal szintén nem fogunk foglalkozni. Mi tehát a nyílt hurkú szabályzást tekintjük, amikor ez az irányítás végző számítógép az nem része a szakasznak. Ez pedig az a séma, amit ott az előbb szintén felrajzoltam. Ki kell emelnem, hogy van egy nagyon komoly előnye annak, hogy nincsen visszacsatolásunk. Abban az esetben, hogyha itt van visszacsatolásunk, akkor az következik be, hogy ez a zaj, amit a rendszerünkre hat, ez nyilván megjelenik kicsit átszínezve a kimeneten, és miután a kimenet alapján számoljuk a beavatkozó jelet is, a beavatkozó jel is egy sztohasztikus folyamat lesz. Ráadásul miután van egy determinisztikus összefüggés a realizációk között, ezért biztos, hogy nem fog teljesülni, hogy az YT és az UT azok korrelálatlanok lennének, hiszen az egyik realizációiból számítjuk a másik realizációit. Abban az esetben, hogyha nyílt hurokban identifikáljuk, akkor ezzel a problémával egyáltalán nem kell foglalkozni. Tehát az elgondolás az, hogy van egy modellünk, amelyiket meg kell határoznunk, és a modell paramétereit tudjuk hangolni attól függően, hogy a modell kimenete a valódi kimenethez milyen közel van. Ez az a séma, amit korábban is felrajzoltam itt, amikor a demonstrációt mutattam. Még néhány feltevéssel fogunk élni, hiszen ha tetszőleges rendszert akarunk identifikálni bármilyen munkapontban, akkor ez a probléma általánosan borzasztó nehézzé válik. Ez egy nagyon nehéz probléma. Ezért mi a saját feladatunkat azt egyszerűsítjük, és ez az a szokásos egyszerűsítés, amit mi amúgy is megtettünk a fél év elején. Tehát nyilván nem akarunk az identifikációnál olyan problémát tárgyalni, ami nagyságrendekkel nehezebb, mint azok a problémák, amit egyébként is tárgyaltunk. Tehát az egyik feltevés az az, hogy egyváltozós rendszerekkel foglalkozunk, azaz egy be és egy kimenetünk van csak. További feltevés, hogy ezek a rendszerek lineárisak, ami vagy eleve igaz, vagy gondoskodunk arról, hogy a vizsgált rendszerünk csak egy munkapont környezetében mozogjon. Vagy jó közelítéssel lineáris. És mi mintavételes identifikációt fogunk végezni. Tehát amikor elvégeztem ezt az átviteli függvényt illesztést, akkor ott mögötte a MATLAB valójában egy mintavételes rendszert illesztett, amiből visszaszámolta a folytonos idejű átviteli függvényt. A nominális rendszerek identifikációjára több módszer is van. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor ilyen módszerek a mesterséges intelligencia területén is találhatóak, de hát ez már nem a alapképzésnek a része. Vagy legalábbis a mesterséges intelligenciának ez a területe. Látszott az előző ábrán, hogy mi azt csináljuk, hogy a paramétereket változtatjuk, hogy a hiba minimális legyen. Könnyen belátható, hogy ez egy optimalizálási feladat. Meg kell keresni a hiba mérőszámának a minimumát bizonyos paraméterek változtatása mellett. A hiba mérőszámát adó összefüggést költségfüggvénynek fogjuk nevezni. És ennek az egész problémának a bemenetét pedig úgy tekintjük, hogy az egyrészt az összes mintavételben mért bemeneti jelsorozat, másrészt az összes mintavétel időpontban mért kimeneti jelsorozat. Ugye ez volt az a két vektor, amit ott a eljárás elején megadtam, az a két 3500 valahány elemből álló vektor. És amire még szükségünk van az, hogy ennek a nem mérhető zajsorozatnak azért bizonyos jellemzőit ismerjük. Tehát elsősorban, ugye nem kell ismerni a zajsorozatnak az teljes eloszlás függvényét minden egyes mintavételben, ami nekünk elégséges lesz, az, hogy ez a zaj, aminek a realizációi hatnak a kimenetre, ez nulla várható értékű például, illetve, hogy az adott időpillanatokban egymás után következő realizációk, azok nem korrelálnak. Tehát ez egy fehér zaj. Ezt fogjuk még feltételezni. Ajaj. Rossz gombot nyomtam. Ez lesz a mi modellünknek a általános alakja. Ez egy lineáris modell, tehát a modell kimenetét azt minden időpillanatban meg tudjuk mondani, ha ismerjük a bemenetek jelsorozatát, természetesen ez is T-től függ, és ismerjük a zajnak a realizációit, ismernénk a zajnak a realizációit. A paraméterek vektora az a teta, és itt most mi a t-t azt egy egész számnak fogjuk tekinteni, ami a mintavételnek a sorszámát jelöl. Ez lesz a miténk. Nyilván arról van szó, hogy más-más teta értékek mellett a modellünk más-más kimenetet produkál. Az előző példában a teta az a K és a TP1 volt. Azok voltak a paraméterek. Ugye azokat kellett hangolni. Itt most egy általános paramétervektort nézünk. Más-mások a paraméterértékek, más lesz ez az Y kalap. Az Y kalapot fogjuk ki összehasonlítani a mért YT kimenettel, és a tetát fogjuk hangolni annak érdekében, hogy a különbség az minimális legyen. A költségfüggvényt azt nagy V-vel fogjuk jelölni. A költségfüggvény az mitől függ? Függ attól, hogy milyen bemeneteket adtunk a rendszerre. Függhet attól, hogy milyen kimeneteket mértünk, tehát ez a mért kimenet. És ugye az, hogy mit produkál a mi modellünk, az meg attól függ, hogy mi volt a teta. Oké? Ő tehát a bemenet, ő a mért kimenet, és ők a paraméterek. Egy tipikus költségfüggvény az az egyszerű négyzet összege a mintavételekben a modell és kimenet és a mért kimenetek közötti eltéréseknek. Ebben az esetben fogjuk magunkat, és összeadjuk az összes mintavételi időpillanatra, legyen mondjuk n darab ilyen mintavételi időpillanatunk, ugye az előző példában 3500 ilyen mintavételi időpillanat volt. Fogjuk magunkat, kivonjuk az YT-ből, amit mértünk, azt, amit a modell alapján tudunk számítani, és minden egyes mintavételben, akkor ugye itt nyilván T a mintavétel sorszám, akkor T szerint kell futni az indexnek, képezzük ezt a négyzetösszeget. Ugye ez a négyzetösszeg nulla, ha pontosan megegyezik a mi modellünk kimenete az Y-nak a kimenetével. A mért kimenettel úgy értem. Van itt azonban egy kicsi probléma, hogyha így írjuk fel ezt a költségfüggvényt. Hát ebben a költségfüggvényben, hogy kiszámoljuk, benne van az R. De hát az R-t mi nem tudjuk. Hiába mértük meg tehát az út, hiába mértük meg az Y-t, hiába találtunk ki egy jónak tűnő paraméterértéket, hát ezt nem fogjuk tudni kiszámolni. Tehát ezt egy az egyben így, nem helyettesíthetjük idebe a költségfüggvénybe. Helyette mást kell alkalmaznunk. Egy olyan számítási eljárást, amelyik ezt a kimenetet úgy számolja, hogy nem kell tudnunk, hogy mi az alj. Ezt prediktornak a modellhez tartozó prediktornak fogjuk nevezni. És külön ki kell térnem arra, hogy ezt hogyan számoljuk ki. Tehát még egyszer, ha ilyen modelleket, a zajjal terhelt modelleket tekintünk, és azt annak a kimenetét beszeretnénk venni a költségfüggvénybe, akkor ezt közvetlenül nem tehetjük meg, hiszen miután nem ismerjük a zajrealizációit, nem tudjuk közvetlenül a modellnek a kimenetét számolni, ezért a modell helyett egy hozzátartozó prediktort kell alkalmaznunk. Azt is meg kell mutatnom, hogy ez a prediktor hogyan kapjuk és hogyan néz ki. Ha ezt helyettesítettük, akkor még mindig adott az a probléma, hogy hogy keressük meg azt a tetát, aminek hatására ez a négyzetösszeg minimális lesz. Tehát a legkisebbek lesznek a négyzetek. Ezt angolul least square-nek mondjuk. Tehát ez egy eles értelemben elvégrehajtott helyette prediktort is beveszem. Tehát ez egy eles értelemben felírt költségfüggvény, ugyanis ez azt jelenti, hogy least squares. Hát ez elég csúnya lett. És az a minimalizálási eljárás, amelyik megkeresi majd a prediktorhoz azt a tetát, amelyik minimalizálja ezt a költségfüggvényt, ezt a legkisebb négyzetek módszerének fogjuk nevezni. Tehát két dolgot kell tisztáznunk, most már csak, de egyik se lesz nagyon bonyolult, de különösen egyszerű lesz, se, hogy mik a G-k és H-k, és hogyan tudunk hozzájuk egy ilyen prediktort készíteni, és hogyha megvan a prediktor, hogy tudjuk megkeresni azt a tetát, amire ez a költségfüggvény minimális. Eljutottunk addig, hogy hogyan fogalmazzuk meg az identifikációs problémát. Ez egy optimalizálási feladat. Költségfüggvény minimumát keressük. A keresési tér az az átviteli függvény, vagy az lineáris operátoroknak a paraméter halmaza. A költségfüggvény pedig azt fejezi ki, hogy mekkora a különbség a mért kimenetek és a modell által produkált kimenetek között. Megállapítottuk, hogy ennek a feladatnak a megoldásához először is a zajjal terhelt szakaszmodell helyett egy prediktort kell majd beiktatnunk, és megállapítottuk azt is, hogy a másik feladat, amit még el kell végeznünk, az ennek a költségfüggvénynek a minimum keresés. Először is át fogjuk ismételni azt, hogy milyen operátorokat használhattunk. A G operátor, ami az UT-t szorozza a modellben, és a H operátor is, lineáris operátorok tehát, és stabil lineáris operátor. Az a jelhalmaz, amiket tekinteni fogunk, és amelyek fölött ezek az operátorok működnek, azok az kisel kettő jelhalmazok. Ezt mindjárt elmondom, hogy micsodák. Azért vagyunk kénytelenek bevezetni a kisel kettő jelhalmazt, mert ugye zaj is van nálunk, és az a bizonyos zaj az olyan, hogy nem lehet megkövetelni, hogy belépő legyen. Tehát a féloldalas Z-transformáció az nem fog a mi esetünkben működni. Hát ezek a jelek, amelyekkel mi itten foglalkozni fogunk, ezek számsorok. Nem is akármilyen számsorok, hanem korlátosak. És a rendszer reprezentációja dacára annak, hogy ugye ezek mintavételezett számsorozatok, nem a hagyományos Z-transformált szerint kapott diszkrétidejű átviteli függvények, hanem ilyen késleltetés operátorokkal megkapott összefüggések, ezért kell erről egy kicsit tárgyal. Tehát a Z-transformációt azért nem alkalmazhatjuk, mert a zajt a stacionáris folyamatnak fogjuk tekinteni, és ez olyan ok, hogy a jelek nem belépőek ezek a folyamatok, viszont ez volt ugye a Z-transformáció használatának a feltétele, hiszen csak a egyik felén alkalmaztuk ezt az összeget, ami a Z-transformátnak működik. A Z-transformáció képletében benne van. Ehelyett ezek a stabil lineáris operátorok, ezek a késleltetés operátoroknak a kombinációi. Q mínusz egyel fogom jelölni azt az eltolási operátort, ami késleltetést jelent. Ez a késleltetés, ez ugyanaz, mint a Z a mínusz elsőn, csak hogy megkülönböztessük és matematikailag korrektebbek most másképp jelöljük. Hogyha egy ilyen késleltetés operátor tekintünk, akkor a kimenete egy ilyennek, az a bemenetének a egy mintavétellel késleltetett változata, tehát ez ilyen egyszerű. És a jeleknek a tere, azok ezeknek a számsorozatoknak a lehetséges halmaza. Egy dolgot kívánunk csak meg a jelektől, itt egészen pontosan az U és az Y-nak vannak ilyen számsorozatai, az, hogy ez a végtelen összeg, ez véges legyen. Tehát, hogy ne váljon végtelenné, tehát ez a sor, ez konvergáljon. És akkor nyilván, hogyha egy ilyen sorozatot egy ilyen operátor bemenetére kapcsolunk, akkor a kimeneten is egy ilyen sorozat fog megjelenni, ezért nevezzük ezt egy operátornak, tehát ugye ez ezen a halmazon végez operációkat, végez műveleteket, egy halmaz elemet, egy jelsort véve ahhoz hozzárendel egy másik jelsort. Még azt is kikötjük ezekre az operátorokra, hogy csak olyanokkal foglalkozunk, amelyik kauzális, és amelyik korlátos. Ez azt jelenti, hogy ez az operátor, hogyha ki akarjuk számítani a kimenetét, akkor a bemenetnek csak a korábbi értékei alapján dolgozhat. Tehát felírhatjuk ezt a HQ operátort egy végtelen összegként is, ahol a kimenetet, az y-t, a bemenet késleltetett és jelenlegi értékeinek súlyozott összegeként kapjuk meg, ahol ugye hát a h az pontosan a súlyfüggvénynek az együtthatói lesznek. Oké? Tehát így néz ki egy ilyen operátor. Ez azt is jelenti, hogy ezt kétfajta képpen is felírhatunk egy ilyen operátort, de ez így volt a diszkrét vagy átviteli függvényeknél is, ugye? Egyrészt felírhattuk az ő súlyfüggvényét, tehát hogy az impulzusra hogyan reagál. És így tovább. Ugye ez persze kauzális, hiszen nincsenek jövőbeli értékek, Q-nak a pozitív hatványai nem jelennek meg. És felírhatjuk ugyanakkor persze polinom per polinom alakban is. És ha elvégezzük a polinomosztást, persze nyilván megkapjuk ezeket a együtthatókat. általában úgy szoktuk meg, hogy a számlálót jelöljük B-vel és a nevezőt A-val, tehát ezek polinomok. És tulajdonképpen itt választ kapunk arra is, hogy mik a teták. A teták a polinomok együtthatói. Az együtthatók kerülnek ebbe a bizonyos teta vektor. Még egyszer, kis hákból végtelen sok van, de hogyha polinom per polinom alakba írjuk fel, akkor minden egyes polinomnak csak véges számú együtthatója van. Nem? Hát egy polinom per polinom alakban felírt diszkrét idejű átviteli függvénynek az impulzus válasza lehet végtelen hosszú. Ugye, hogyha az nem egy fír, hanem egy végtelen impulzus válaszú szűrő, de ettől még a polinom per polinom alakban véges számú együtthatónk van. Oké? Mindegyik egyértelműen definiálja azt az operátort, amit az az átviteli, diszkrét idejű átviteli függvény jelent. Ez a számsor is, meg a polinomok együttható is. Oké? Hát semmi újat ezzel gyakorlatilag nem mondtam, ismétlés volt. Akkor nevezzük ezt az operátort stabilnak, hogyha az AQ-nak minden egyes gyöke az egységkörön belül van, és ezt is megköveteljük ezektől az operátoroktól. Azt is meg fogjuk követelni, hogy a H mínusz egy is stabil legyen, tehát az inverze is stabil legyen. Sőt, ugye itt ebben a hozzárendelésben két operátorunk is van, a H meg a G is, a G-ről is ugyanezeket megköveteljük. Tehát ha eltekintünk attól a technikailag szükséges, a zajok miatt bevezetett dologtól, hogy itt most nem Z szerint nézzük a dolgokat, hanem egy késletetett operátor szerint, akkor azt mondhatjuk, hogy a G meg a H semmi más, mint diszkrét idejű impulzus átviteli függvény. Ahol a tetába ezeknek a átviteli függvényeknek számlálóihoz, nevezőihez tartozó együtthatók szerepelnek. Oké? Okay? Ezt nagyon röviden illusztrálnám is. Tehát példaként kereshetjük a G tetát olyan formában, hogy van egy B nullászor Q mínusz egy meg B egyszer 1, itt pedig van 1, meg A egyszer Q minusz 1, meg A kettőször Q minusz 2, akkor itt a teta az nem áll másból, mint a számláló és a nevező együtthatóiból, P nullából, B1-ből, A1-ből és A2-ből. Ugye itt a nevezőben ezt az együtthatót mindig választhatom egyre, ha nem egy, akkor legfeljebb leosztom vele a számlálót és a nevezőt, és úgy akkor egy lesz. Tehát itt így néz ki egy ilyen operátor. A H teljesen hasonlóan nézhet ki. Oké, ezzel az operátorainkat akkor tisztáztuk, hogy mik ezek. Amit még tisztázni kell, az az, hogy itt mit tudunk erről a folyamatról, ami ezt a zaj halmazt produkálja, a zajnak a realizációit produkálja. És ráadásul, amiatt, hogy ez egy stohasztikus folyamat, a y hullám is stohasztikus folyamat lesz, és a hiba, ami keletkezik a rendszerünk és a modellünk kimenete különbségével, az úgy szintén az lesz. Oké? Azt fogjuk feltételezni, hogy ugye minden egyes időpillanatban az ET által felvett érték, minden egyes mintavételi pillanatban egy valószínűségi változó. Akkor tudunk mindent erről a folyamatról, ha minden egyes időpillanatban, mintavétel pillanatban vett valószínűségi változónak ismerjük az egész eloszlás függvényét. Akkor mindent tudunk. Ja, akkor mindent ki tudunk számolni, akárhanyadik momentumot ki tudjuk számolni. És nem akarok végigmenni a teljes ismétlésen, hiszen ez a matematika A4-es tárgyból már szerepelt, de minden esetre mi az, amit hozzá tudunk rendelni ehhez a folyamathoz? Milyen jellemzőket tudunk hozzárendelni a folyamathoz? Csak szeretném feleleveníteni. Minden egyes T-hez ez egy valószínűségi változó, az rendelkezik egy eloszlás függvénnyel, az alapján tudunk definiálni mi várható értéket, tudunk definiálni különböző momentumokat is, tudunk definiálni például varianciát, azaz szórás négyzetet. Ugye? Tehát minden egyes T-re tudunk mondani várható értéket, erre egy operátort is tanultak, ez az E-operátor, az valószínűségi változóhoz hozzárendeli a várható értékét. Tudunk mondani varianciát, ezt jelölhetjük D-operátornak is. Remélem, hogy többé-kevésbé, hogy úgy mondjam, korrelálok azzal a jelölésrendszeren, amit az A4-ben is használtak. Ugye nevezetes eloszlásfüggvényeket is tanultak, például a Gauss-féle, vagy normális eloszlást, több változós eloszlásfüggvényt is tanultak. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen stohasztikus folyamatot tulajdonképpen egy sok változós eloszlásfüggvény ír le. Szóval ez annyi valószínűségi változó, ahány mintát vettem. Ez egy nagyon sokdimenziós eloszlásfüggvény, de bizonyos esetekben, ha bizonyos tulajdonságok erre az eloszlás függvényre teljesülnek, akkor ennek az alakja egyszerűsödik. Megtehetem azt, hogy ezeket a valószínűségi változókat, amiket minden időpillanatban találok, egy-egy vektorba rendezem, és akkor ennek az autokorrelációs vagy kovariancia mátrixát meg tudom határozni. Remélem ez is szerepelt matematika A4-ben. És amit én végül is szeretnék, hogy ez a rövid összefoglalása, hogy lassan a matematika A4 teljes tárgyának, de amire szeretnék kiukadni, az az, hogy stacionáris folyamatnak fogjuk tekinteni ezt az ET-t. Ami azt jelenti, hogy ha két időpillanatban ki szeretnénk számítani az abban az időpillanatban vett valószínűségi változóknak a kovarianciáját, akkor ez nem fog függeni csak attól, hogy hány mintavétel van a kettő között. Oké, ugye ezt jelentette az, hogy ez a folyamat ez stacionárius. Ez azt jelenti, hogy csak az eltolástól függ ennek a kovariancia mátrixok. Tulajdonképpen nem akarok a minden részletébe értelemszerűen belemenni, de azt kell látni, hogy egy ilyen teljesen gyakorlati probléma megoldásakor, ami azt jelenti, hogy miért értékek alapján ki akarunk hozni egy átviteli függvényt, igenis szükség van ezekre a fogalmakra. Azt is fogjuk feltételezni az ET-ről, hogy ez egy fehér zaj. Tehát ez egy stacionáris fehér zaj. Ez azt jelenti, hogy ha vesszük a T meg a T plusz egyedik időpillanatban a zajnak megfelelő valószínűségi változókat, akkor ezek korrelálatlanok. Azt is feltételezni fogjuk, hogy minden tére a várható értéke az ET-nek az nulla. Ez egy nulla várható értékű fehér zaj. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a méréseim azok nem torzítanak. A hozzáadott zaj értéke az nulla várható érték. Hát most már tudjuk, hogy mikkel dolgozunk ebben a modellben. Tudjuk, hogy mit értünk zaj alatt. Egy stacionárius stoasztikus folyamatot, várható értéke nulla, és korrelálatlan két különböző időpont esetén. Tudjuk azt is, hogy ezek az operátorok milyenek, tudjuk azt is, hogy a paraméter vektor az hogyan áll elő akkor, hogyha valamilyen ilyen operátorunk van. Most még tovább szűkítjük a lehetséges modelljeinket, még tovább szűkítjük azon operátoroknak az osztályát, amit a G és a H helyére rakhatunk. Tovább szűkítjük azt a modellosztályunkat, amikre egyáltalán íreszteni szeretnénk a méréseinket. És az így keletkező modellosztályoknak neveket is fogunk adni. Szeretünk neveket adni. Itt vannak a különböző modellosztályok. Összesen 6 darabot fogunk egymástól megkülönböztetni. A legáltalánosabb modellosztály van legalul. Itt már polinom per polinom alakban írtuk fel a különböző operátorokat. A legegyszerűbb modellosztály az az AR, az autoregresszív modellosztály. Ez számunkra különösebb jelentőséggel nem bír, mert ennek nincs is bemenete. Hagyjuk is magára ezt a modellosztályt, menjünk tovább. Következő modellosztály az az ARX, az az autoregresszív külső beavatkozással, külső jellel. Ez mit mond végül is? Ez azt mondja, hogy a kimenet úgy keletkezik, hogy vesszük a korábbi kimeneteket, valahányat belőle, azt súlyozva összeadjuk, vesszük a bemenetet és a korábbi bemeneteket, azokat is súlyozva összeadjuk, véges számot belőle, a súlyokat a B-polinom együtthatói fogják jelenteni, itt meg az A-polinom együtthatóit, és valamilyen plusz zaj még ezt terheli. Ez az ARX. Az ARMAX esetén ott nem csak az aktuális zajrealizációja fogja befolyásolni az aktuális kimenetet, hanem a korábbi zajrealizációk is. Ez lesz az ARMAX modell, Moving Average, azaz MA-nak a rövidítés. Nem akarom ezeket a táblára másolni, de az ugye rögtön látszik, hogy az AR modell, ami a legegyszerűbb volt, az autoregresszív folyamat, azt tartalmazza az ARX, amit tartalmaz az ARMAX, amit tartalmaz ugye az output error, az az OE, az az output error akar lenni. Ugye ott a kimenethez egyszerűen hozzáadjuk ezt az E-t. Amit tartalmaz a BJ, tehát ennek a rövidítése az, hogy output error, a BJ az Box Jenkins. És a PEM az meg a PEM. Az a legbonyolultabb. Tehát itt polinómiaink vannak, valamelyiket ki kell választani, ez jelenti a struktúrának a kiválasztását, és meg kell mondani, hogy melyik polinóm hanyadfokú. Így néznek ki tehát az operátoraink, nem akármilyen formájú a G, vagy például az output error esetében B per F, vagy a PEM modell esetében BQ per A szor F, ugye úgy kapjuk meg itt a G-t. A PEM a legbonyolultabb, tehát abban az esetben a E-t szorzó operátor, amit H-val van jelölve, az C per A szor D lesz, ugye, hogyha átosztunk az A-val. Oké? Tehát tulajdonképpen ezek az osztályok állnak a rendelkezésünkre. PM rövidítés az itt szerencsére fel is van oldva, az a parametric estimation modell. Ez a legáltalánosabb beslési modell. Minden esetben a Q, ahogy az illusztrációban is tisztáztuk, az összes itt modellben szereplő polinómnak az összes együtthatóját tartalmazza. Ez ugye azt jelenti, hogy itt a ARX modell esetén, hogyha az A az mondjuk harmadfokú és a B is harmadfokú, ugye az A-nak választhatjuk az egyik együtthatóját egyre, tehát ennek 3, a B-nek pedig 4 paramétere van együtthatóként, akkor ott összesen a tetában 7 darab szám fog szerepelni. Ebben az esetben, az output errorban, ott is 7, itt egy kicsit több van, tehát hogyha harmadfokú, akkor 3 meg 4 meg 4, az 11 paraméter fog szerepelni, tehát ennyi dimenziós az a paraméter tér, amiben utána végre kell hajtanunk az optimalizálást. Tehát ezekkel a modellekkel fogunk későbbiekben foglalkozni. Oké. Ez megvan, akkor visszatérünk arra a problémára, amit már említettem, a költségfüggvény kiszámításakor. A költségfüggvény kiszámításához nekünk ki kell számítanunk a modellünk kimenetét. A modellünk kimenetéhez két operátort kell alkalmazni, az UN, ezt a bizonyos G operátort, akármilyen modellt is választunk az itt felsoroltak közül, és a H operátort kéne alkalmaznunk az ET-n, ha tudnánk, hogy az ET aktuális értéke micsoda. De mivel nem tudjuk, ezért a modell helyett az ahhoz tartozó prediktort fogjuk alkalmazni. És most a prediktornak a megismerésével fogunk eltölteni néhány kellemes percet. Tehát az ET-vel nem tudunk számolni. Ezért jelöljük mondjuk ezt csillaggal. Csillag helyett prediktort kell alkalmaznunk. Mit csinál a prediktor? Egy prediktorral már találkoztunk a fél év során, nem? Az a Smith kollégának a prediktora volt. A mérnökök kristálygömbje. Ha ez a prediktor is hasonló feladatokat végez, ő is jósol. Ő egy zajjal terhelt modellnek a kimenetét jósolja, valamilyen szempontból optimálisan. Ezt a prediktort kell most megkapnunk. Nézzük, hogy mi a feladat. Azt a prediktort, amit vizsgálni fogunk, ez egy általános prediktor lesz. Úgy fogjuk hívni, hogy K lépéssel előre tartó. Ez tehát egy K betű akar lenni. Prediktor lesz, amit vizsgálunk. Mit kell ez alatt érteni? Szóval azt kell érteni, hogy a következő számítási szabályt keressük. A T időpillanatig rendelkezésünkre áll a modellünknek a kimenete. Már kiszámoltuk, hogy megvan. Itt van. Nagyjából így néz ki. Oké, rendelkezésünkre állnak ezek az értékek. Ez az Y. Rendelkezésünkre állnak a bemenetek is, nem csak a T, hanem egészen a T plusz K időpillanatig. Ezzel a szép kék színnel. Lehetnek persze negatívak is. Itt sokáig negatív, itt hirtelen pozitív lesz, de ez csak kivételes. Így. Ő tehát az U. T ezzel a hát ezzel a színnel. Oké. Ezeket ismerjük. És szeretnénk előállítani ezeknek az ismeretében egy becslést az Y T plusz K. Ezt szeretnénk megjósolni. Tehát ismerjük T-ig a kimenetet, ismerjük a bemeneteket T plusz K-ig, és meg akarjuk jósolni az Y T plusz K. Úgy, hogy nincs jogunk a számításban felhasználni az ET-t. Ez tehát az úgynevezett jósolt kimenet. Ez az aktuális kimenethez képest K lépéssel később következik be, ezért nevezzük ezt K lépéssel előre tartó prediktornak. Ezen a fólián ugyanez van leírva, tehát ismerjük azt a modellt, tudjuk, hogy mi a G, tudjuk, hogy mi a H, ismertek a kimenet értékei a T-edik időpillanatig. Tehát ezt a halmazt, amit itt jelöltem, a teljes halmazt, azt ezt az y mínusz végtelen t-nek mondjuk. Ismerjük az u-kat egészen eddig, az összeset u, a mínusz végtelentől a t plusz k-ig, és ebből kell kiszámítanunk az y t plusz k. Ezt úgy is jelölhetjük, hogy ez az y kalap, tehát annak a modellnek a kimenete, a t plusz k-adik időpillanatban úgy, hogy ismerjük a t-ig a kimeneteket. Ezt szeretnénk előállítani. Következő feltétel szerint választjuk ki ezt a predikciót. Azt szeretnénk, hogy ennek a várható érték négyzetnek, tehát ennek a szórásnak az értéke minimális legyen. Hogyha vesszük a modellünknek a zajjal terhelt kimenetét t plusz k-ban, és azt az értéket, amit itt kapunk, a predikciót, akkor a kettő különbsége, a predikció hibája, ami megint csak egy valószínűségi változó, annak a szórása minimális legyen. Ugye? Ő egy számítási szabály lesz, ő egy valószínűségi változó, különbség szintén az, tehát a szórás négyzet minimális kell, hogy legyen. Ezt kell valahogy meghatározni. Itt egy hosszú levezetés következik, amit nem fog a táblára felmásolni. A részletek azok tulajdonképpen kevésbé fontosak a mi számunkra. Az alapötlet az a következő, és amit többször is ki fogunk használni. Alapötlet a prediktor meghatározására az az lesz, hogy felbontjuk a HQ-t két részre. Ugye a H, mint operátor, az egy végtelen összeg, és ezt két részre bontjuk. Felbontjuk egy véges részre, ami K elemet tartalmaz, és felbontjuk a maradékra, ami továbbra is végtelen darab elemből áll. Hát ugye azt mondtuk, hogy ez egy végtelen összeg, szerepel benne a H nulla, a H egyszer Q mínusz egy, és így tovább a H K-szor Q mínusz K, meg a H K plusz egyszer Q mínusz K plusz egy, és így tovább a végtelenség. Ez egy ilyen végtelen összeg. És akkor a következő felbontással élünk. Szóljuk mondani, hogy ez a rész, ez legyen egyenlő a HKQ-val, és abban ez elétig. És az, ami ez után következik, az pedig legyen egyenlő a Q mínusz K-val, ezt mindig ki lehet emelni, szorozva a H hullám KQ-val. Ugye ennek az összes tagjából ki tudunk emelni Q a mínusz K-adikon. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos H K hullám, ami továbbra is függ a Q-tól, az egyenlő HK, meg HK plusz 1 Q a mínusz egyediken, és így tovább. Viszont ez már a végtelenségig tart. Hát ez véges tag. Bolá. Használjuk fel ezt a felbontást ahhoz, hogy felírjuk a modellünknek a kimenetét. Ez így néz ki. A H helyére beírom ezt a felbontást, a HK és a HK hullám Q. Ja? Felhasználjuk ezt a T plusz K adik időpillanatban. Hol veszett el a Q a mínusz K adikon? Ugye, hogyha a H helyére beírtuk a HK meg Q a mínusz K adikon szor H hullám K-t, akkor itt miért nincs ott a Q a mínusz K adikon? Azért nincs, mert ő egy késleltető operátor, tehát hogyha itt T plusz K addig mintavételi realizációját nézzük a zajnak, ha arra alkalmazzuk a Q a mínusz K adikont, akkor az olyan, mintha eltoltuk volna a zajt. Tehát a Q a mínusz K adikon csinált az E a T, minusz, T plusz K-ból E a T-t. Oké? Okay. Így né? Na de az E a T, az a hiba a T-edik mintavételben nem más, mint a akkor ismert kimenet, meg az addig számolt bemenet, szorozva ennek az operátornak az inverzével. Ugye, tehát kihasználtuk itt még azt is, hogy az y, t az egyenlő volt a g, teta, u, t, meg h, q, e, t-vel, akkor az e, t-t ebből ki tudjuk fejezni, és ez az, amit ott fent behelyettesítettünk, az ugye nem más, mint az y, t, mínusz a g, q, teta, szor u, t, és azt még el kell osztani h-val, a h inverzével kell megszorozni, tehát ez nem más, mint a h inverze szorozva y t minusz ez g teta u t. És ezt amikor meg ki akarjuk számolni az ehhez tartozó prediktort, ezt már ezt ismerjük. Ugye addig tudunk mindent. Oké. Okay. Most ezt az alakot, amit az előbb kaptunk, fogjuk felhasználni arra, hogy azt a bizonyos szórás négyzetet minimalizáljuk. Azt a prediktort keressük, amelyik azt a szórás négyzetet minimalizálja. Ja? Itt van. Ezt keressük. Ezt írtuk fel az előbb, trükközve ezzel a felbontással, illetve az ET-nek ezzel a kifejezésével. Okay? Ennyit csináltunk eddig. Tehát vesszük az előző kifejezést, ide berakjuk, és megpróbáljuk minimalizálni ezt a szórás négyzetet. Ezt kapjuk. ez a bizonyos szórás négyzet, ezek a tagjai vannak. Ez mind-mind várható érték. És akkor a következő tudjuk mondani. A következő érveink vannak, hogy egyszerűen megtaláljuk a keresett kifejezést. Ugye ez, mi ezt minimalizálni akarjuk. És ezt még a szünet előtt be fogjuk fejezni. Ez a tag, ebben nem szól bele a prediktor kifejezés, ez annyi, amennyi. Ezt nem fogja kisebbé tenni, akárhogyan is válasszuk meg ezt a bizonyos y kalapot. Itt van ez a tag, ez a szorzat. Itt viszont fel fogjuk használni azt, hogy ez egy olyan fehér zaj, ami korrelálatlan, tehát bizonyos várható értékek, azok nullák lesznek, hiszen a különböző eltolásokat nézzük. Ezért erről a tagról megfeledkezhetünk, hiszen ez nullává válik. Ez a tag, ez várható értéket tartalmaz kétszer, na de tudjuk, hogy a zajnak a várható értéke az nulla, ezt feltételeztük róla, tehát ez kiesik. Tehát az az egész akkor minimális, ugye ezt nem befolyásolja ez az, amit mondtam, itt felhasználjuk ezt a korrelálatlanságot. Itt megint csak felhasználjuk azt, ugye a várható értéke ennek a zajnak nulla. Tehát mi marad? Ez a kifejezés. Itt kell úgy megválasztanunk a predikciónak az értékét, hogy ez minimális legyen. Ez ugye akkor minimális, hogyha ez a kifejezés, ami itt belül van, ez nulla. Tehát ez az y kalap, ez nem lesz más, mint ez. És ez a végeredmény. Ez a kifejezés. Ez a prediktornak a kifejezése. Ebben nincs benne az ET. Ez volt a célunk. Oké? Okay? Ez egy számítási szabály, amely az eredeti modellünkhöz tartozik, amely biztosítja nekünk, hogy úgy határozzuk meg a modellünk K mintavétel után keletkező kimenetét, a korábbi kimenetek és a bemenetek alapján, hogy a hiba szórás négyzete minimális legyen. Ettől optimális K lépéssel tartó, előre tartó prediktorról van szó. Ugye ezt átrendezhetjük más alakra is, hát így megkapjuk ezt a bizonyos számítási szabályt. Ezt most már felhasználhatjuk a költségfüggvényünkben. Ez volt az egész manipulációnak a lényege, hogy egy olyan számítási szabályt kapjunk, amelyünk a modellünk kimenetét anélkül tudja számítani, hogy nekünk ismernünk kellene a zaj realizációit. Ez egy ilyen számítási szabály. És azt is tudjuk, hogy ez a számítási szabály milyen szempontból optimális. Nem maradt más hátra, mint hogy a költségfüggvényt most már teta szerint minimalizáljuk. Ezt egy rövid 10 perces szünet után szeretném megtenni. Tehát hol tartunk most az identifikáció menetében, amit az elején be is mutattam. Ugye vannak méréseink, vannak operátoraink és rendszermodelleink, amelyek között keressük azt, amelyik a legjobban illeszkedik a mérésünkre. A rendszermodellek azok zajjal terheltek, ezért kellett arra egy megoldást találni, hogy ennek dacára is számolható legyen a kimenetük, hiszen a költségfüggvény értékének meghatározásához erre szükség van. Erre a megoldás ez a bizonyos prediktor volt, a K lépéssel előre tartó prediktor. Nekünk elég, hogyha ez a K ez egyel egyenlő, tehát az egy lépéssel előre tartó prediktornak a kifejezése az itt a fólia alján található, ez nekünk bőven elég lesz. Tehát a prediktort használva most a költségfüggvény értéke Ugye, hogy is jelöltük a költségfüggvényünket? V-vel jelöltük ezt a bizonyos költségfüggvényt. Ez függött a szakaszra adott bemenetektől, szakasz kimenetétől, és függött a teta paramétervektortól. Azt mondtuk, hogy olyan költségfüggvényt használunk, amelyik a hiba négyzeteinek az összege, és ezt szeretnénk minimalizálni. Ugye a t egyenlő 1-től n-ig összegeztük ezeket a négyzeteket, ahol n az összes rendelkezésre álló mérést jelenti, és a t az pedig a sorszáma ennek a, ezeknek a méréseknek. Vettük a modell, és abban a mért kimenetet, és ebből vontuk ki, azt a, vonjuk tehát ki az egy lépéssel előre tartó prediktornak a értékét, ami tehát ugye nyilván függ a tetától is. De ő már nem függ a zajnak a realizációitól. És az ő képlete pedig épp a fólián szerepel, tehát ez függ attól ugye, hogy milyen operátort választottunk G-nek, milyen operátort választottunk H-nak, azok pedig attól függenek, hogy az őt alkotó polinómok együtthatói éppen micsodák, és azt pakoljuk be ide a tetába, ettől adódik a teta szerinti függés. Amilyen problémánk tehát most már maradt, megoldandó feladatunk, az az, hogy megkeressük azt a teta vektort, amely esetében ez a költségfüggvény minimális, azaz a hibák négyzetösszege minimális. Ezt matematikai konyhanyelven jelöléssel úgy mondhatjuk, hogy keressük azt a teta vektort, ahol a teta szerinti változójában, mert ennek ugye a V-költségfüggvénynek nem csak a teta a változója, hanem az is, hogy milyen U-kat adtunk rá, és milyen kimenetek keletkeztek az U nyomán a szakaszon. Tehát, ahol felveszi ő a minimum értékét. Ezt kell tehát megkeresnünk, ezt a teta kalapot. Ez megint csak általánosan egy viszonylag nehézkes feladat. Erre numerikus optimalizálást szoktunk alkalmazni. Sajnos itt nem utalhatok vissza, legalábbis tudtam a korábbi olyan tárgyra, ahol részletesen tárgyalták volna, vagy oktatták volna ezeket az ismereteket, ezért csak nagyon vázlatosan tudom elmondani, hogy ez a numerikus optimalizálás hogyan zajlik, ez az iteráció. Az iteráció a következőképpen zajlik. Tegyük fel, hogy eljutottunk már valamilyen ijedik iterációig, és ott találtunk egy paraméter érték halmazt erre a bizonyos tetára. Az adott iterációs lépésben valamilyen módon ki kell számolnunk egy következő paraméter érték halmazt, az i plusz egyediket az iterációban, és egy dolgot kell biztosítania ennek az iterációnak, az pedig az, hogy az ő hozzá tartozó költségfüggvényérték, mármint az i plusz 1-hez tartozó költségfüggvényérték, az nyilván legyen, hiszen minimalizálni akarunk, kisebb, mint az előző iterációhoz tartozó költségfüggvényérték. És a kérdés csak az, hogy ezt hogy csináljuk. Az egyik lehetséges módszer erre, az az, hogy megnézzük, hogy a teták függvényében a teta i-nél hogyan változik a v. Ezt meg tudjuk nézni, mert a v-t le tudjuk deriválni teta szerint, és az aktuális teta értékeket be is tudjuk helyettesíteni. Ez azt jelenti, hogy megnézzük a gradiensét ennek a v-nek az éppen aktuális teta kalap i helyen. A gradiens vektor a paramétertérben pontosan azt az irányt jelöli ki, amilyen irányban tovább menve a paramétertérben a legmeredekebben változik v értéke felfelé. Az ellenkező irányban tehát nyilván a legmeredekebben változik v értéke lefelé. Tehát az egyik ilyen iterációs módszer, a legegyszerűbb, az az úgynevezett gradiens módszer. Ahol azt mondjuk, az lesz az iterációs szabályunk, hogy a teta kalap i plusz egyet úgy kapjuk a teta kalap i-ből, hogy hozzáadjuk valamilyen lambdaszorosát a mínusz grad v-nek. Gradiens ugye az egy vektor. A teta paraméter vektor, ugye az is egy vektor értelemszerűen. Ez a legegyszerűbb gradiens módszer. A lambda az egy megválasztandó paraméter. Egy változós optimalizálással meg is tudjuk kapni. És így iterálunk. Mikor érdemes leállítani ezt az iterációt? Leállíthatjuk az iterációt akkor, hogyha a két költségfüggvény értéknek a különbsége egy bizonyos küszöb szám alá csökken. Leállíthatjuk az iterációt akkor, hogyha a paraméter térben az elmozdulás már nagyon kicsi, vagy leállíthatjuk az iterációt egész egyszerűen akkor, amikor valamilyen számú iterációt elértünk, tehát azt mondjuk, hogy 1000 darab iterációt hajtunk végre, többet nem. Okay. A további módszerek esetében az az irány, amiben elmozdulunk, az nem egy egyszerű gradiens lehet, hanem a költségfüggvény kvadratikus közelítéséből adódó irány, ahol a költségfüggvénynek a Hess mátrixára is szükség lenne. Ez a költségfüggvénynek a második deriváltjait tartalmazó mátrix, vagy tenzor, de ez ugye már olyan terület, amelyikre most nem szeretnék tovább menni. Ez a lényeg, hogy legalább egy módszert így ismerünk arra, hogy hogy tudjuk megkapni a teta kalapot. Így most az egész eljárás az előttünk van, tehát adottak a méréseink, kiválasztjuk abból a halmazból, amit itt a táblára is, vagy a fóliára is kivetítettem, azt a modellosztályt, amit illeszteni szeretnénk, AR, ARX, RMAX, Output Error, Brooks Jenkins és PEM, valamelyiket. Ehhez kitaláljuk az optimális prediktort, és utána egy gradiens módszerrel megkeressük a teta kalapot. Ez a teljes eljárás. Ez az, ami zajlik MATLABban is, és most még egyszer szeretném MATLABban ezt megmutatni, hogy amiről beszéltem, az egy az egyben az, ami a MATLABon belül kódolásra került. Nézzük meg a paraméteres modelleket, tehát most nem a processzmodelleket, hanem a paraméteres modelleket. Itt pontosan azokat látják, amik közül választanunk lehet. Ugye az AR-t nem látják, mert annak nincsen bemenete, de ott az ARX, ott az RMAX, Output Error és a Brooks Jenkins. Hát a PEM az nincs ott. Nézzünk egy RMAX modellt. Beállíthatjuk itt a polinómoknak a fogszámait. Ugye az RMAX modellnek az alakja az az A szor Y, meg B szer U, meg C szer E. Bocsánat, A szor Y, egyenlő B szer U plusz C szer E. Itt felül a fogszámokat tudjuk beállítani. Legyen mondjuk harmadfokú. Most csak tippelek. Ez determinálja, meghatározza azt, hogy a teta vektorban hány paraméter van. Ugye egy harmadfokú polinómnak 4 paramétere van, kivétel az A polinóm, mert azt megválaszthatjuk úgy, hogy annak a vezető együtthatója az egyes legyen. Hogyan határozzuk meg, itt kiválaszthatjuk a költségfüggvényben a modellnek a kimenetét? Hát prediktorral. Vannak más módszerek is, ugye látszik, ha már egyszer itt választani lehet, de az nyilván nem fér bele egy ilyen előadásba, tehát maradjunk a predikciónál. Beállíthatjuk ennek a numerikus iterációnak a különböző paramétereit, hogy mikor álljon le, hány lépést csináljon, és így tovább. Az alapértelmezéseket elfogadva megkérhetjük a MATLABot, hogy mindezt futtassa le, és ez meg is történt. Ha csak ezt a kapott modellt szeretnénk ábrázolni, vagy az a piros. Ajajajajaj. Elnézést, ez nem erőssége a kivetítés a valószínűleg a számítógépnek. Próbáljuk újra. Nem jártunk több sikerrel. Nem találjuk. Még egy kísérletet teszek. Tulajdonképpen ugye azt az ábrát szeretném előcsalni, amelyik lehetővé teszi azt, hogy megnézzük a modellnek a kimenetét. Hála az égnek, most sikerül. Ugye látszik itt is, hogy az illeszkedés hány százalékos. Mégse ilyen egyszerű. Ha csak a saját képernyőmre hagyatkozom. Köszönöm. Tökéletességre nem tudunk törekedni. Én megjegyeztem, vagy kell törekednünk, de nem mindig érjük el. Hát megjegyeztem, ez az a modell, amit legutoljára éreztettünk, ez az a bizonyos Armax. Többit is ki lehet próbálni, lehet, hogy jobb illeszkedést kapunk, és utána ugye ez a modellünk rendelkezésünkre áll, ugyanúgy, mint az átviteli függvény, behozhatjuk a MATLABba, csináltunk belőle egy diszkrét idejű átviteli függvényt, belőle pedig egy folytonos idejű átviteli függvényt, ha úgy akarunk PID szabályzót méretezni, amit pedig felhasználhatunk arra, hogy ezt a méretezési eljárást azt lefolytassuk. Azért is tartottam fontosnak egy előadást erre szánni, mert a laboratórium 2 tárgyban, ami a következő fél évben kerül sorra, saját maguk is végigvihetik ezt a teljes tervezési eljárást, elvégzik a méréseket, az adatgyűjtés nyomán keletkező eredményeket MATLABon belül ennek a toolboxnak a felhasználásával hát felhasználják arra, hogy egy modellt előállítsanak, és a modell alapján pedig állapotteres tervezést kell elvégezni, amit utána megint természetesen ki lehet próbálni a szakaszon, tehát ezt a teljes szabályzótervezési ciklust végig lehet majd futtatni. És a mai előadást pedig azzal szeretném zárni, hogy a figyelmükbe ajánlok egy szabályzástechnikához kapcsolódó választható tárgyat. Eljött a mai alkalomra a Nagy Dezső kolléga az Energiagazdálkodási Intézetből, és a választható tárgynak a nevét biztos ki fog engem javítani, hogy pontosan hogy hívják. Ez az irányítási rendszerek
tervezésének gyakorlati
tervezésének gyakorlati módszertana, tehát itt viszonylag távolabb kerülünk vélhetően a keresztkorrelációs függvényekről, de nagyon röviden átadnám neki a szót, hogy erről a tárgyról néhány szót tudja mondani a hátralévő.
Miről van ez szó? Amilyen projektről a kontextusnak nagy projekt. Ez azt jelenti, hogy például egy mai korszerű energetikai technológia, amiben a következők vannak. Van benne egy gázturbina. Van benne hőhasznosító kazán. Ugye ez arra való, hogy a gázturbinából forró kijövő füstgáz, ma már nem lehet, ez a 20-30 év feszülnétől eresztették, feleslegesen melegítették a könyvetek, szennyezték, majd nem így van, megváltozott a világ. Tehát ugye a hőhasznosító kazán az gőzt vagy vizet készít, tehát sok esetben gőzt készít, felhasználja a gázturbinának a füstgázát, tehát gőztermelésre. Azután vannak gőzturbinák. De egy mai technológiából azt is elmerekedik, hogy csak villamos energiát kell venni a gázturbinának, a gázturbinának a generátor és a gőzturbinának, hanem azt is elmerek tőle, hogy gőz vagy gőz szolgáltatása, például a tápfűzéssel. Azután a szomszédos sörgyár is a sörgyártásra szüksége van a gőzre, ráadásul megfelelő rendelkezés állása. Egyáltalán a rendelkezés állása az egy fontos gyakorlati téma. Az azt jelenti, hogy ide szoktak még segédkazánokat is tenni. Ami azt jelenti, hogy ha akár a gáztudóval, a gáztudóval a rózsok, akkor rendelkezik a segédkazán, akkor két napig azzal mennek. Ez egy gazdaságos dolog, de mégis át lehet hidalni az időszakot, mert nagyon-nagyon azután amelyik a hőasszonyok gazdának, illetve a segély gazdának a vízállátását biztosítja. Ennek a részleteiben most nem mennek el, egy szépen szeretem vannak mondani, mi a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy beálljunk egy csapatba, beálljunk egy olyan teambe, akiknek egy ilyen projektnél feltétlenül együtt kell dolgozni. Ki kell, milyen fajta szaktervezők ezek a, ez a társaság. Kérem szépen, itt vannak a szaktervezők építészek. Maga a technológia tervezője. Azután a first commercial, utána az erőátvétel, villamos erőátvétel. És mi vagyunk a végén az irányítás terméke. Miért kell az irányításnak, miért kell törődni az érintett kapcsolatokkal az építésre? Azért, mert vannak kábel csatornáink, kábel alagunk, sőt, ma egy ilyen technológiáról beszéltem, az, hogy úgy fest, hogy van egy központi helyiség, minden központi felzélet, center.hu, és az egész technológiát azon irányítja. Nekünk az építésre meg kell állapodnunk, vagy öregem, nekem ide kell 50 cm magas hátadon, mert csak azért félnek el a kábel, nagyon sok kábel, mindenféle cuccionat, betárták bele, most már plusz kábelek inkább. Aztán, hol tudom vezetni egy épületre a kábel csatornát és a kábel. Sok dolgunk az építészekkel. A legtöbb dolgunk a technológia tervezőjével van, mert a technológia tervezője mondja meg az irányítását. A technológia tervezője mondja meg azt, hogy például a gáztudnál milyen szabályosak vannak, milyen vezérlések vannak. Nagy gáztudnál az úgy, hogy beállítják azt, hogy 170 megawatt, megnyomnak egy csombot, és 7 perc alatt föl a gáztudnál elteljesítenek. Aztán, hogy ezt természetesen meg csak akkor lehet megcsinálni, amikor a hőhasznosítók gazdánál kész arra, hogy füstgázt tudjuk fogadni, az azt jelenti, hogy már meg kell lenni a vízkerülgetésnek, például a vízgőzrendszernek már üzemkésznek kell lenni. A technológus tervező gondolja végig ezeket a dolgokat. Ma egy ilyen technológiai felsorban ez 10-15 különféle cégnek a termékeinek az összeintegrálását jelenti, ez rendkívül érdekes a gépész technológusok számára, én szoktam a gépész most tartani ilyen témakörből eladást, de a mi feladatunknak is nagyon lényeges része az, hogy a különféle szállításokat, gáztalán szállítanak egy konkrét irányítást. De a gáztalán kapcsolódni kell az általunk, például az általunk készített hőasszonyok az irányítás technikájához, kettőszoros kapcsolatban, ahogy az előbb mondtam már, füstgelőnek szabad. Na, hogy szót értsünk, ehhez dokumentációt kellene. Ez a tantár erről szól, hogy milyen fajta, az egyik fontos terület, milyen fajta dokumentációk vannak, amit a gépészus ért, az építészus ért, az erőátvételes, meg az irányítás tervezés is ért. Ez a PMI-nél van. A Pipeline and Instrumentation. Ez a P&I diagram, ez a egy technológiai séma, amely fel vannak rajzolva a motorok tartályok elzáró szeretények, távadók, hanem az összes utána az irányítástérnyel kapcsolatban, az alapvető irányítástérnyel kapcsolatban. Ez arra van, hogy szó, hogy nekünk ezzel állni, a P&I a szöveges leírásból és a P&I diagramból értjük meg azt, hogy mit vásárolunk a gépész technológus. Ma a következő, most a tantárnak egy fontos része, a 4 órás hatásán belemegyünk, úgyhogy a kollégák fognak, nem mi csináljuk a PMI-ben rontozni, hasonlóan a gépészet csinál, de nekünk meg kell jelenni, ma még mindenkit egy magyarázat képviselőt van, ilyen fontosan. Következő dolog az azonosító rendszer, ami egy fontos, amiről szó lesz. Itt a KPS fogom én ismertetni. Miről van itt szó? Képzeljünk egy ilyen ekkora technológiát, ahol rengeteg sok szivattyú motor mindenféle van. Bennünk pedig van egy tiszta társaság, és ott van három kínai, aztán 4 francia, 2 német, meghallgatjuk például mindig nyomjuk. És beszélünk egy szivattyúról, hogy mindenki pontosan ugyanabban a szivattyúban gondolja, az egyáltalán nem érzett dolog. Képzeljük ezt egy kínai elkezdi mondani, angolul az előadóságával, tehát és a merinevben is mindig problémások. Sokkal egyszerűbb a dolog, azt mondjuk, hogy 0-3 lat 10 AP001, és akkor a kínai is elfelelően most a hatodik, hát persze, hát ez a hatodik, vagy csak az a hármas kazánnak, a tápvíz rendszernek a tízes csőszakaszán az első szivattyú, és ha megnézi a kényezt, tényleg ez a tápszerűk, és mindenki ugyanúgy arra beszél. Tehát borzasztó fontos dolog, ez a tár, tehát ismerteti, az, ez a Raffer-Kenzeichen System, a német számolása a KKS, Raffer-Kenzeichen System, onnan számolják, de ma már az egész világon elterjedt, és még egy fontos dolog van, ez egy funkció-orientált rendszer, tehát az azonosító az nem olyan jellegű, mint van, voltak régebben, nem amerikai folyamatok, vagyok, akkor az azonosító az, hogy PD, nyomás, pressure transmitter, nyomás, távadó, 17.312-ben a rendelési száma egy valamilyen listán volt. A funkciára semmit nem tudtam. Itt, ahogy itt ezt egyébként elmondtam, tehát a KKS, az azonosító, ezért nagyon fontos a kommunikáció. A következő terület, amivel ez a tanulás foglalkozik, bizonyos gyakorlati ismeret, ami az irányítási felvezetéséhez szükséges. Mire gondolok? Van például a kapcsolatos motor, egy nagy szivattyú, aminek van helyszíni bekapcsolási lehetőségés, de a DCS, a központjelvés ellenére. Ha ez az élesztés nincs jól megoldva, előfordulhat, pajtások kint dolgoznak a helyszínen, mert valami hibát vizsgálnak, utána ugye ott helyszín helyre kapcsolták, a helyszínen kapcsolatos helyre kapcsolták a szivattyút, és amikor visszakapcsolják, csak váltva elindul a szivattyú, anélkül, hogy ezt valaki akartam volna, óriási. Ez tipikusan nem volt, amikor nem gondolták végre az illesztését, a helyi vezérlésnek és a központnak. Ez a mindenki távozási jelenség. Tehát gyakorlati, ez volt a gyakorlati ismerete. A következő terület, amiről szó esik, az a fontos téma az, hogy amikor nekünk megvan a feladat, értik, hogy mit kell csinálni, akkor egy szállító cégtől meg kell rendelnünk a hardware készülékeket, tehát a magát a folyamatrendszer rendszer, a folyamatrendszernek a központot, a kártyák, állókártyák, fusszúterveszkártyák, képernyők, minden szerint tudsz, hardware elemeket, de emellett egy nagyon jelentőség van a szoftver tervezőkészülékek. Tehát a szoftver és a szoftver tervezőkészülékek milyen szolgáltatás van. Ma a biztonsággal kell megállapodni, most itt koppanás veszély van, és ezért kell lehet a technológiát, de akkor is le kellene neki állítani a termőt, ha magára része értéktelen megállapítva, hogy hiába van három a mérésen, például abban a kettőre járvannak, akkor már akkor lehet változni a termőt, mert nem tudok információt végezni. A legvégén pedig intelligens. Az intelligens buszképes rendszerző szó. Itt ezekről a két témáról más tantányokban is a kollégák hallgatott már, de itt ebben a tárban arról szól, hogy olyan integráljuk be egy nagy irányítást egy rendszerbe, a buszképes motorokat, a buszképes tárolókat, amikor szeretnénk tehát egy bizonyos programálási rakodat, egy bizonyos funkciókat, magán a motorből interfész kártyán végig programot létrehozunk hozni, és meg tudjuk csinálni. Kérem szépen, gyakorlatorientált a kampány, és ez ahhoz szükséges, tehát, hogyha önök közül később bekerül nagy nem multicégnek a tervező üzemben a tímébe, akkor ezeket az információkat fogok használni. Köszönöm szépen, ugye meg a tesztet.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ennél még részletesebb útmutatót, vagy leírást a tantárgy honlapján is lehet találni. A identifikációról én már több szót nem akartam mondani, úgyhogy köszönöm szépen már a figyelmet, és akkor legközelebb szerdán, jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen!